Kérdések, szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Az Európa Rádió családi magazinja csütörtökön 10 órától. 10 órától. Tíz óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Már több mint 23 ezer cég, köztük jelentős számú turisztikai szereplő igényelte az új fix 3%-os kamatozású vállalkozói hitelt, ezt mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkára. Szabados Rihárd kiemelte, a kormányzat egy 5+1 elemből álló, összesen mintegy 100 milliárd forintot megmozgató akciótervet dolgozott ki a vendéglátó vállalkozások, közöttük a cukrászdák támogatására. Ennek hatására az éttermi fogyasztáshoz köthető reprezentációs adóterhek jelentősen csökkentek, megfelezték a turizmus fejlesztési hozzájárulás mértékét, kiterjesztették a felszolgálási díjkedvezményes adózási feltételeit, kedvezményes hitelt kínálnak a kisfaludi programon keresztül, továbbá az adminisztrációs terhek is folyamatosan és komoly mértékben csökkennek, hangsúlyozta az államtitkár. Tűzgyújtási tilalmat rendelt el március 19-től Bács-Kiskun, Jász-Nagykonszolnok és Hajdú-Bihar vármegyében, és fenntartja a korlátozást Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével, közölte a Nébih. A közlemény kiemeli, a tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében. Mint írják, a korlátozás ideje alatt szintén nem szabad tüzet rakni a kijelölt kiépített erdei tűzrakóhelyeken sem. Nem minősül tűzgyújtásnak a gázégő fejes és a zárt tűzterű sütő főzőmelegítő eszköz alkalmazása, ha az megfelelő szikrafogóval van ellátva. A hatóság kéri a lakosságot, hogy fokozottan ügyeljenek a tűzgyújtási tilalom betartására, hiszen felelős magatartásukkal hatalmas környezeti és vagyoni kárt előzhetnek meg. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról és a tűzgyújtási szabályokról az erdőtűz.hu vagy a katasztrófavédelem.hu honlapon lehet tájékozódni. Fontos mérföldkőhöz érkezett a digitális állampolgár mobil alkalmazás, már használt autó adásvételére is alkalmas, ezt közölte a Digitális Magyarország ügynökség. A közlemény szerint a DAB mind eladóként, mind vevőként végigvezet az adásvétel minden lépésén, a szerződés előkészítésén és aláírásán, a kötelező biztosítással, eredetvizsgálattal, illetékfizetéssel és okmányokkal kapcsolatos teendőkön keresztül, egészen a tulajdonos váltás bejelentéséig. Mint írják, az adásvétel folyamatát a mobil alkalmazásban az eladó indítja el, majd miután a vevő csatlakozott, a szerződő felek a forgalmi engedély és a törzskönyv adatainak ellenőrzése következik, amelynek alapján elkészül a szerződés tervezet. Ha az eladó és a vevő is átnézte és rendben találta a tervezetet, akkor mindkét fél aláírja a szerződést a saját digitális állampolgár alkalmazásában, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Míg a nap és a szélenergia felhasználása 2010-ben 5 megawatt volt, most ennek a 4000 szerese, több mint 8000 megawatt a naperőművi kapacitás Magyarországon, de amikor nem süt a nap és nem fúj a szél, meghaladja a 2000 órát, ami felveti a tárolás kérdését. Így fogalmazott Áder János Debrecenben Teremtett Világunk Védelme című fenntarthatósági témájú előadásán, amit a Debreceni Református Kollégium gimnázium és diákotthon diákjai számára tartott. A volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke a Református Kollégium oratóriumában beszélt, ahol jelen volt Fekete Károly tiszántúli református püspök is. A volt államfő előadásában arról is beszélt, hogy jelentősen megnőtt Európában a szélsőséges időjárási események száma. Összehasonlításként elmondta, a Dunán 25 év alatt 4 rekord áradás volt, ugyanannyi, mint korábban 200 év alatt.
Az időjárásról.
Csütörtökön napos idő várható erőteljes gomoly felhő képződéssel, a gomolyok össze is állnak, illetve szétterülnek, ezáltal napközben erősen felhős időszakok is lesznek, csapadék nem várható, az északkeleti szél sok felé lesz erős, a legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között valószínű térségünkben.
Az Európa Rádió híreit hallották. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinja.
Az Európa Rádió Családban maradt című magazin műsorában a szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória köszönti a kedves hallgatókat, jó napot kívánok! Ebben az órában Miklós Dienes Lídiával, nyugdíjas miskolci klinikai szakpszichológussal, gyermekpszichológussal, családterapeutával beszélgetünk.
Én azt gondolom, hogy pont annyi kellemetlen megélésünk van, mint amennyi derűs megélésünk. És a kellemetlen élményeinknek is az érzés velejáróját jó, ha meg tudjuk fogalmazni. Ezt tanuljuk, szüleinktől tanuljuk. És minél árnyaltabban tanítja meg a szülő, akár a kellemetlen megélések nevét, formába öntését, annál könnyebb lesz a gyereknek is.
Ha tehetik, tartsanak velünk önök is, kellemes rádiózást kívánok!
Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja. Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
Kedves hallgatóink, Miklós Dienes Lídia, nyugdíjas miskolci klinikai szakpszichológust, gyermekpszichológust köszöntöm műsorunkban. Tisztelettel köszöntöm, és köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
Ugye csak nem 5 évtized tapasztalata van Lidiának ezen a területen. Azt szeretném kérni, hogy néhány gondolatban szóljon arról az elhívásról, amit ön fiatalként érzett e felé a szak felé. Miért választotta ezt a szakmát?
Akkor, amikor én választottam a szakmámat, akkor még épp a gyerekkorból, a kamaszkorban fordult az életem. Nem tudtam, hogy annak, amit én csinálni szeretnék, az a neve, hogy klinikai pszichológus. A szüleim orvosok voltak, láttam, hogy hogy dolgoznak, és érdekelt is, és ott volt közben egy érzés, hogy biztosan még van valami, amivel ők nem foglalkoznak, és tulajdonképpen egy ilyen gondolatsor, hogy de mit érez a betegnek a szíve, a lelke, amikor azt mondják neki, hogy nem mehet, vagy nem mehet sportolni, vagy nem mehet el iskolába, vagy otthon kell maradni. Tehát ez foglalkoztatott engem többet. Ez egy furcsa dolog, hogy két szomatikus orvos között ennyire beakadt nekem ez, hogy az embert kell látni, az egész embert, vagy az egész gyereket. Fogalmam sem volt, hogy létezik ilyen szakma, hogy pszichológus. Én 53-ban születtem, és amikor emlékszem, hogy ilyenek érdekeltek, az a 7. osztályos korom, a 13-14 éves életkorom. Aztán rá körülbelül 3 évre, körülbelül akkoriban adták ki a Mirei Ferenc Binet Ágnesnek a gyermekpszichológiáját, ami ott volt édesanyámnak a polcán, és kéretlen elvettem, és beleolvastam, és beleragadtam. És hát lehet, hogy nevetséges a mai gyerekeknek. Magammal vittem az iskolába, és a pad alatt olvastam. Nem dicsértek meg érte, de nagyon magával ragadott akkor maga a könyv, és ott már akkor megtanultam azt, hogy ez már a középiskola elején volt, hogy ez a szakma, ez a pszichológuskodás, és aztán egyre több helyen foglalkoztam. Tehát ahol lehetett, néztem utána ilyen cikkeknek, általában fölhívták a figyelmemet a népszerűsítő irodalomban, tehát a folyóiratokban levő ilyen cikkek, és tulajdonképpen így alakult az, hogy érettségi után a nagy család elvárása ellenére én nem a Marosvásárhelyi Orvostudományi Egyetemre, hanem a kolozsvári Bábesbólyai Egyetemre adtam be a jelentkezésemet, és ott végeztem el az egyetemet 1978-ban.
És ugye a 90-es évek elejéig praktizált ott, hiszen, ha jól tudom, 91-ben érkezett Miskolcra.
Igen, 91 májusától éltem Miskolcon. 91 május 6-ától alkalmaztak a megyei kórházba gyermekpszichológusként, és onnan mentem nyugdíjba. Ez egy szokatlan életforma. Nem azt mondom, nagyon sok másodállásom volt közben, de hát már a klinikumban kezdtem, Marosvásárhelyen, és ott 12 évet dolgoztam, és utána itt a megyei kórháznak a gyermekpszichiátriai szakrendelőjének voltam a gyermekpszichológusa.
Itt, hogyha a szakterületekről szólunk, vagy maga a pszichológia, mint tudományterület, hogy lehetne összefoglalni, hogy látja, hogy így ebben a, hát csak nem 50 évben, vagy ugye több mint 40 évben ez hogyan változott? Mielőtt arról beszélgetnénk, hogy esetleg a problémák, vagy azok az élethelyzetek, ugye itt nagyon sokat változott maga a világ is, és hogy ennek függvényében esetleg a pszichológia hogyan alakult, mint tudományág?
Én azt gondolom, hogy ugyanúgy, ahogy minden tudományág, ez is borzasztó gyors fejlődésnek indult. Talán a saját tapasztalatom alapján mondanám, hogy amikor kezdtem, akkor elég hamar úgy éreztem, hogy gyermekterápiával, játékterápiával fogok foglalkozni, és az első próbálkozás után már, hát nyilván első próbálkozásokon én azért több tíz alkalmat, mert több tíz klienst értek. Egyértelművé vált számomra, hogy csak a gyerekkel magával foglalkozni, az nem egy túlságosan szerencsés dolog, illetve hogy kevésbé, sokkal kevésbé hatékony, mint hogyha a családdal is együttműködhetnék. Úgyhogy tulajdonképpen amikortól én Miskolcon élek, még abban az évben elkezdtem a családterapeuta képzést, mert ezt találtam a legközelebbinek ahhoz a tapasztaláshoz, hogyha nem rendszerben, nem a szülőkkel együtt dolgozom, ha nem ismerem meg a szülők mentalitását, világnézetét, szemléletét, életstílusát, értékrendjét, akkor tulajdonképpen nagyon sok időt veszek el a gyerektől a terápiás munkába, és sokkal hosszabb ideig tart az a fejtegetés, az a értelmezése a játéknak, az alkotásnak, amit egy gyerekterápiában végzünk. Úgyhogy még szakvizsgám sem volt, klinikusi szakvizsgám sem volt, amikor már a családterápiás képzést befejeztem, és akkor természetesen sok gyerekterápiás módszert, illetve hát a szakvizsgát végeztem el ezután.
Az elmúlt évtizedek gyakorlata, tapasztalata alapján nyilván minden gyermek, minden család egyéni, más is más, de lehet egy picit összességében megfogalmazni azt, hogy milyen általános problémákkal keresték meg önt, fordultak önhöz, vagy változott esetleg ez itt az idők folyamán maga a probléma, hiszen az előbb beszéltünk arról, hogy a világ is nagyon sokat változott, de milyen tapasztalatokat tudna itt összefoglalóan megosztani velünk az elmúlt évtizedekből?
Igen, változott a világ is, változott tulajdonképpen a tünettan is. Tehát másfajta gyakorisággal jelentek meg tünetek. Ezelőtt 30 évvel egy klinikai gondozásban, mint az elmúlt években. Ami nagyon gyakori volt korábban, a pszichoszomatikus tünetek mellett az a szorongás, és azt gondolom, hogy a szorongásnak a jelenléte az nem enyhült az elmúlt évtizedek folyamán. Sőt, mondhatnám bátran, hogy szaporodtak a szorongásos tapasztalat, szorongásos tünetek, amennyire én emlékszem, illetve én itt nagyon fontosnak tartanám, hogy tulajdonképpen a felnőttek szorongása, felnőttek belső bizonytalansága az nagyon nagy mértékben generál a születendő vagy megszületett gyerekek szorongását is. Tehát már megint visszacsatolnék oda, hogy igen, a családot, és bár minden család egyéni, de a törvényszerűségek a családok működési dinamikájában nagyjából hasonlóak. Tehát ezt fontosnak tartom, hogy igen, ott, ahol a gyerek szorong, ott rendkívül fontosnak tartottam ezelőtt sok-sok évvel is azt, hogy a szülő szorongását, különösen az anya szorongását, de mindkét szülő szorongását kézben tartani és feltárni, és párhuzamosan a gyerek tüneteivel együtt valamilyen módon kezelni, befolyásolni. Nagyon érdekes az, hogy nagyon megváltozott az én gyakorlatomnak az elejétől számítva, hogy hogyan és mivel lehet dolgozni a gyerekekkel. Tehát ha arra gondolok, hogy a 90-es évek elején még népmese szimbolikával, vagy kisregény szimbolikával tudtunk dolgozni, természetesnek tartottam azt, hogy ha megkérdezem egy 7-8 évestől, hogy ki szeretne lenni, mint mesehős, akkor klasszikus mesék hőseit említette, és hogy bizony az elmúlt 15-20 évben már ez teljesen kikopott, tehát szinte teljesen ismeretlen már nagyon sok gyerek ismeretanyagában a klasszikus mesék története, a klasszikus mesék szereplői, ezt felváltotta egy felgyorsult képi kultúra, amivel már nem lehetett olyan könnyen dolgozni, tehát már nem lehetett olyan egyszerűen behozni a pszichoterápiás munkába. Vagy az is lehet, hogy egyszerűen én már nem voltam ehhez elég rugalmas.
Itt mesepedagógiai módszerekről is ugye szoktunk hallani, és ugye, ahogy szoktuk hallani, a gyermek természetesen a szakemberektől ugye úgy halljuk, hogy ez természetes, hogy minta előttük a szülő. De nem csak ezt a mintát látva, hogy hogyan viselkednek, hanem a gyermek, ugye minden, a legkisebb gyermek is, az újszülött is érzi minden rezdülését a szülőknek, az édesanyának, ahogy ugye ön is elsősorban így őket van, emelte ki. És akaratlanul is megérzik azt a feszültséget, vagy szorongást, ami esetleg jelen van. És ez már kiskortól kihat rájuk, így akár tudat alatt is.
Hát a csecsemő az még nem egy teljesen tudatos lény, azt tudjuk, és én azt mondom, hogy nem csak születéstől, hanem a várandóság idején megélt kétségek, szorongások, vagy éppen óriási örömök, vagy derű, azok nagyon nagy mértékben befolyásolják a gyerek pszichés fejlődését. Nagyon nehéz azoknak a várandós anyáknak, akik túl sokat hallanak arról, hogy mennyi minden bajjal szembesülhetnek, mennyi minden nehézség lehet, mennyi minden eltérő, normálistól eltérő történés lehetséges a magzat fejlődésében. Ez mind félelmet, szorongást, tehát a szorongás tulajdonképpen a tár nélküli félelem, tehát amikor félek valamitől, amit nem is tudom, hogy mi, félek attól, hogy valami nem jól alakul. És nem biztos, hogy mindig jót tesz annak a szülőnek, annak a fiatal anyának, vagy leendő anyának, hogy az összes létezhető bajt felsoroljuk neki, és az összes létezhető rossz kimenetelt, mert ezzel tulajdonképpen egy elbizonytalanított felnőttet, és egy kétségbe esett családot, egy szorongó családot, illetve egy bizonytalanságban felnövő gyereket, aki már nem kellő magabiztossággal és érzelmi bizonyossággal, nyugalommal születik bele ebbe a világba.
Ugye bizonyos fokú félelem vagy szorongás azért van az emberbe, és ugye van jó szorongás és rossz szorongás, vagy hogyan választhatjuk szét a szorongás normális és kóros megnyilvánulását? Hogy hol van ennek a határa?
Ezt tulajdonképpen ez volt a Kolozsváron az egyetemen az államvizsgált dolgozatom témája.
Ez nagy kérdés.
Így van, ez egy picit tréfás dolog, hogy nem is én választottam ezt. Azt látták rajtam, hogy nem vagyok egy jó vizsgázó, és akkor a kedvenc professzorom az úgy... Hogy megkérdeztem, mit szólnál arról, hogyha te a szorongásról írnál, hogy mikor hasznos és mikor nem. És tulajdonképpen így sikeredett egy felmérés arról, aminek az eredménye az volt iskolai teljesítményes szorongás kapcsolatában, és a végeredménye az volt, hogy közepes mértékű szorongás jó irányba befolyásolja a teljesítményünket. És erről keveset beszélünk. A szorongás az szükséges velejárója az életünknek. Az, aki nem szorong akkor, amikor belenyúl a másik ember zsebébe, és kihúzza onnan a telefont vagy a pénzt, az nem egészséges ember. Az, aki nem szorong akkor, amikor valami olyan szabálytalanságot követel autóvezetés közben, aminek áldozatai is lehetnek, az bizony nem egészséges ember. Erről ritkán beszélünk, hogy a szorongás az ember fejlődése folyamán, a filogenezis folyamán nem ok nélkül jelent meg. Tehát az az érzés, hogy ebből baj is lehet bizonyos cselekvéseinknél, az a világ legtermészetesebb dolga. Az más, hogy a nevelés folyamán megtanuljuk, hogy bizonyos helyzetekben kár szorongni, illetve bizonyos helyzetekben érdemes szorongni, és azt is megtanuljuk, hogy ezt az egészséges mértékű szorongást hogy tudjuk uralni. Ez teljesen egyéni. Nagyon gyakori történés volt a tapasztalásomban, hogy sok fiatal szülő úgy érezte, hogy azért nem szabályozhatja a gyerekét, mert akkor elveszíti azt a mérhetetlen nagy bizalmat, és esetleg rossz érzéseket, kellemetlen érzéseket okoz a gyereknek, és a gyerek a továbbiakban szorongni fog. Én azt gondolom, hogy ebből sokkal több kárt okoz a szülő a gyereknek, hogyha nem mer egyértelmű kereteket adni, ha nem mer egyértelmű körülményt adni a gyerek számára a fejlődéshez. És ezek között, a keretek között ugye a szabályozás, a tiltás, a biztonságos keretteremtés, az tulajdonképpen szorongáscsökkentő hatású. Nagyon gyakran használtam fiatalkoromban azt a képet szülők számára, akik ezt a mondatot mondták, hogy nem korlátozom, nem szólok rá, nem akadályozom meg, ha butaságot csinál, hogy ne legyen rossz érzése. És ilyenkor ezt a képet szoktam használni, hogy szívesen átmenne egy szakadék fölött a pallón. Mondta, hogy nem, mert félek. Mitől fél? Hát, hogy beleeshetek. Akár jobbról is, vagy balról is belezuhanhatok a szakadékba. És ilyenkor mindig megkérdeztem, és hogyha a pallón van korlát, ja, az már úgy könnyebb. És ez önmagáért beszél ez a kép, hogy tulajdonképpen, ha valamilyen stabil korlátot nem adunk a gyereknek, mit tehet, mit nem tehet, mibe kapaszkodhat. Az anya határozott, nem elutasító, határozott tekintetébe, biztató mosolyába, lehet vagy nem lehet üzenetébe, akár hangosan szavakkal, akár csak a tekintetével. Hogy ezek mind úgy működnek, mint ez a korlát a pallón, amit az előbb említettem. Egyfajta bizonyosság, jó fele megyek, van mibe kapaszkodni, itt vannak, számíthatok.
Ezek már ugye nevelési módszerek, vagy a nevelési módszernek a részei, ezek a fogózók is, hogy elmondhatjuk,
igen,
ezt, és
igen.
Ha még ehhez a kérdéshez így hozzákapcsolhatom, hogy egy családon belül az édesanyja és édesapa szerepét, az anya-apa szerepét, hogy hogyan hatnak a gyermek személyiség fejlődésére, ezt hogyan lehetne így röviden összefoglalni?
Hát röviden aligha lehet összefoglalni, és ugyanakkor azt mondom, hogy nagyon egyszerű. Az anya megmutatja, hogy milyen az emberi kapcsolat, hogyan tudjuk szeretni egymást, hogyan fordulunk egymás fele, tehát milyen a két személyes kapcsolat. Lehet, hogy meglepő, amit mondok, nagyon sok párkapcsolat inkább az anyakapcsolat leképeződése. Úgy tudjuk szeretni a partnerünket, ahogy valamikor az anyánk tudott minket szeretni. Úgy tudunk felé fordulni. Az apa egy picit más szereppel bír, az apa megmutatja, hogy milyen a világ. Milyen a világ normarendszere, hogy reagál a világ viselkedésünkre, a teljesítményünkre, a szabályszegéseinkre, a mindennapi viselkedésünkre, magatartásunkra. Mind a ketten elengedhetetlenek a fejlődés szempontjából. És én nagyon gyakran azt szoktam mondani barátoknak, fiataloknak, ha most kérdeznek, gyakran megkérdeznek mostanában is spontán körülmények között, hogy mi a legtöbb, amit adni lehet a gyereknek. Hát szerintem a legtöbb, hogy a két szülő tiszteli egymást. Tehát legtöbb, amit egy anya a gyermekének adhat, hogy tiszteli a gyerek apját. Legtöbb, amit egy apa a gyermekének adhat, hogy tiszteli a gyerek anyját. És azt gondolom, hogy a mai világban az sem teljesen elvetendő, hogy képben lenni azzal, hogy a legtöbb, amit ketten a gyermeknek adhatunk, az az, hogy nem kell a legjobbnak lennie, és hogy én így szoktam, hogy megtanítjuk veszíteni. Ez nem azt jelenteni, hogy megtanítjuk vesztesnek lenni, hanem hogy megtanítjuk elhordozni a nem mindig sikert. ez divatjelenség, illetve egy divatjelenség kapcsán alakult ki. Azt látom, hogy mostanában nagyon sokan azzal küzdenek, hogy de hogy ő az én gyermekemnek legyen a legjobb, hogy mindig jól érezze magát, hogy neki adjak a legtöbbet, hogy soha ne tapasztalja azt meg, hogy második, vagy harmadik, vagy sokadik, és közben nem szembesülünk azzal, hogy mi magunk is mind teljesen átlagos emberek vagyunk. Hála a jó Istennek a gazgörbe hasán belül foglalunk helyet, és azt gondolom, hogy nem egy őszinte és igaz felkészítés, amikor arra tanítjuk a gyereket, hogy neked majd minden 120%-ban sikerül, neked a leges legszebb jár, neked a leges legjobb jár, neked az első hely jár, és csak akkor érezheted jól magad, ha azt megszerezted magadnak, és ennek a folytatásáról most nem is beszélek, mert ez így magában érthető, hogy miért jutottam ide sok év után, hogy talán a legtöbb, amit adhatunk egy gyereknek, hogy pár évesen megtanítjuk arra, hogy tudjon gratulálni, hogyha a másik nyert, és tudjon revansot kérni utána. Még egy esélyt, hogy akkor most próbáljuk meg még egyszer, talán nekem is sikerült, hogy tudja elismerni a másik sikerét, és ő attól ne érezze magát vesztesnek vagy kevésnek. De azt gondolom, hogy igen, ez fontos, hogy ezt megadhassuk a gyerekeknek.
Fontos és nagyon érdekes dolgokat hallhattunk itt az imintiekben, és hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést Miklós Dienes Lídia, nyugdíjas miskolci klinikai szakpszichológussal, gyermekpszichológussal, családterapeutával. Ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is itt az Európa Rádió Családban Maradt című magazin műsorában.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Minden
Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
Kedves hallgatóink, Családban marad című magazinműsorunk mai vendége Miklós Dienes Lídia, nyugdíjas miskolci klinikai szakpszichológus, családterapeuta, gyermekpszichológus, és folytatva itt az előző gondolatokat, ahol ugye arról is hallhattunk, és kisgyermekes családoknál úgy gondolom, hogy talán a mindennapok része, vagy legalábbis bízunk benne, hogy ugye sok alkalom van a közös játékra, társas játékokra is, hogyha innen indítva, vagy folytatva azt a gondolat, hogy hagyjuk-e nyerni a gyermeket, vagy mikor nem, azért ez talán sokaknál kérdés, hogy megérezve a győzelem ízét, de a veszteséget is megtapasztalva, amit talán a kisgyermekek sokszor nehezen viselnek, nem szeretik, ugye, ha nem ők nyernek, ez itt a mindennapok tapasztalata is, vagy hogy hogyan, milyen szavakkal, gondolatokkal tudjuk ezt támogatni, hogy már itt is így jól viseljék, és ugye ez a mindennapokban, akár az óvodában, közösségben való viselkedésükre is, hogy hat.
Ez nagyon függ az életkortól. Tehát az természetes, hogy egy 3-4 éves, ha valamilyen szabályjátékhoz hasonlót játszunk velem, ott még szabályos szabályjátékot nagyon nehéz a gyerekkel folytatni, ott még tulajdonképpen a 3 éves kor körül úgy éli meg, hogy hát azért játszunk, hogy nyerjünk. És az óvoda 3 éve az, ami rávezeti a gyereket, hogy csoport vagyunk, hogy mindenkinek vannak érdekei, nekem is, hogy jó, ha mindenkinek az érdekei érvényesülnek, hogy nem mindenkinek hasonlóak az érdekérvényesítő képességei, és nyilván ott csiszolódnak össze a gyerekek abban, hogy mit lehet, és mit nem lehet tenni. Én kicsit eltértem attól a kérdéstől, hogy játék. De hát végül is egy óvodai élet szinte reggeltől estig komoly játék. Játéknál komolyabb nincs a gyerek életében, én így gondolom. Mindenesetre olyan 6 éves korban illő eljutni oda, érdemes eljutni oda, ha érett gyereket szeretnénk, hogy legyen tisztában azzal, hogy a másik érdeke az legalább olyan fontos, mint az övé, nyilván neki, tehát a másik gyereknek, hogy tekintettel lenni erre, tehát hogy tudjon egy picit decentrálni, mert végül is első osztályban azt várjuk a gyerektől, hogyha a tanítónéni egy másik gyereket kérdez, és ő pontosan tudja a választ, akkor se kiabálja be, hogyha ő egy-két fokkal okosabb vagy gyorsabb gondolkodású, mint az, akit éppen kérdeztek, akkor ne érzékeltesse azt, hogy a saját lesújtó véleményét erről, hanem türelmesen várja ki, hogy az válaszoljon, aki lehet, hogy halkabb, lehet, hogy adott pillanatban lassúbb, de pontosan olyan szerves része a gyermekközösségnek, és most ő van előtérben, őt kérdezik, róla van szó. Nyilván egy 6 éves a családban még nagyon, nagyon fontos főszerepet kap, különösen a legkisebb gyerek, hanem akkor is, és szinte mindig megszólalhat, amikor szeretne. Ez már az iskolában másképp van. Ott az érzelmi érettségnek az egyik fokmérője, és itt ezt az érzelmi érettséget, ezt csupa nagybetűvel mondtam, hogy tudja, hogy egy csoportnak a része, és tekintettel kell lennie másokra. Tehát én azt gondolom, hogy ezért fontos az, hogy olyan játékot játszunk vele fiatalabb korban is, majd később is, ami az életkorának megfelel, és amiben nem feltétlenül csak az intellektuális teljesítményét gyakorolja, hiszen a szabályjátékoknak nem ez a célja, hanem kimondottan az, hogy az érzelmi érettséget, tehát azt a szociális készséget, hogy tudjon részt venni később egy team munkában. Ma már nagyon kevés olyan munkahely van, ahol valaki egyedül dolgozik, egyedül osztja ki magának a feladatot, és aztán végzi el, és aztán veregeti vállon magát a becsukott ajtó mögött. Ilyen szerintem szinte nincs is. Minden munkahelyen team munkát végzünk, és hogy team munka képes legyen egy gyerek, azt bizony valahol kezdjük el, ahol az előbb említettem, egészen fiatal korban.
És itt egy korábbi válaszára visszautalva, amikor arról beszélt, hogy a szülők mi mindent tehetnek meg azért, ugye egymás iránti tisztelet megadásával is, hogy a gyermeknek jó legyen, és ugye nagyon sok szempontból testileg, lelkileg nagyon szertágazó területeket sorolhatnánk annak összefogásában, amit igyekszünk szülőként megadni a gyermeknek, de hogy mi az, amikor valóban jót teszünk neki, hiszen nyilván szeretettel és a legjobb szándékkal teszünk a gyermekeinkért, de hogy valóban a fejlődését szolgálja. Hogyha még ezt a sort, vagy ezeket a gondolatokat folytathatjuk.
Tulajdonképpen minden egészséges szülő a legjobbat akarja a gyerekének, és minden egészséges szülő a maga módján akarja a legjobbat a gyerekének. Ahhoz borzasztó nagy önismeret kell a szülőnek, hogy vajon a gyerekének vagy önmagának akar jót, amikor dönt abban a témában, hogy mit biztosít a gyerekének. Azért kell nagy önismeret, mert amikor azon gondolkodik a szülő, hogy beiratja zongorára, ritmikus tornára, néptáncra, balettra, jazzbalettra, angolra, németre és franciára, soroljam, elmúlik a műsoridő, akkor tulajdonképpen kinek akar jót? Az ő szülői megítélésének, vagy a gyerekének? Akkor, amikor megveszi a fél játékboltot, akkor mire vágyik ő, mint szülő? Arra a felcsillanó mosolyra, amikor meglátja a gyereke arcát, amikor bontja ki a játékokat, de hát ez a felcsillanó mosoly egy pillanat. Ezt nem hosszabbíthatjuk meg szülőként az életünk végéig. Nagyon sok durci tekintet és puffogás, és nagyon sok hátat fordítás az egészséges ahhoz, hogy néha legyen ez a felcsillanó mosoly, amiben belekapaszkodunk, és amiért érdemes szülőnek lenni. És hogy a duzzogás, vagy az elfordulás, vagy a nem akarom, az pontosan úgy része az életünknek, az nem baj. Az gyakorlás a felnőtt korra. És az a szülői önismeret része volna, hogy ezt el tudom elviselni, hogy nincs kedve, nem akarja, követelőzik, és így tovább. Tehát én itt most megragadtam egy picit a tárgyaknál, és visszaöltve a mindenhova beíratom, és mindent megtanítok neki, hogy minél hamarabb nyelvvizsgája, és jogosítványa, és a csuda tudja még milyen legyen, minél hamarabb ismétlem, hogy gyakorlatilag ez semmi másról nem szól, mint arról, hogy szeretnék túl lenni a szülőségen, kudarcok nélkül. Ez nem a gyerek érdeke, ez a felnőtt kényelmének az érdeke. Nagyon nyersen hangzik, tudom, de ahhoz, hogy tisztában legyünk vele, hogy mit biztosítunk a gyereknek, ahhoz ezekről is beszélni kell. Azt gondolom, hogy a legtöbb, amit biztosíthatunk, az érzelmi stabilitás. Az, hogy beszélhet az érzéseiről. Na, de csak úgy tud beszélni az érzéseiről, ha ezt gyakoroljuk. Ha megtanítjuk megfogalmazni a saját érzéseit. Nagyon sokszor szembesültem azzal sok évvel ezelőtt, hogy felnőtt emberek is nehezen tudják a saját érzéseiket megfogalmazni. Rendkívül gyakori volt. Jó érzés, rossz érzés. És akkor bővebben, hát olyan nagyon jó érzés. Nem, nevezzük nevén. Öröm, derű, elégedettség. Most azt gondolom, hogy ha egy felnőttnek is nehéz ezt, akkor hogy várhatjuk el, hogy a gyerek megfogalmazza? És mégiscsak ezt tartom a legfontosabbnak, hogy egy olyan érzelmi biztonságban, ahol mindenről lehet beszélni, ahol meg lehet egyezni, hogy mi az, amit fontosnak tart a felnőtt a gyermek fejlődése szempontjából, és azt egyértelművé teszi. Tehát a például akkor is kezet mosunk, ha nincs kedved, akkor is cipőt húzunk, ha nincs kedved, akkor is átöltözünk, ha te nagyon csinosnak érzed magad a utcai ruhában. Miki mosolyog, mert igen, látszik, ezek hogy napi rendelet.
Így van. Amivel így szerintem van. Sokan tudunk azonosulni, és hogyha az érzéseit a gyermek nem tudja ugye úgy kifejezni, vagy talán a szülő nem engedi, hogy a dühét, a negatív érzéseit kifejezze, és ez gyűlik-gyűlik, akkor ez is egy szorongássá válhat?
Természetesen. De? Természetesen én azt gondolom, hogy pont annyi kellemetlen megélésünk van, mint amennyi derűs megélésünk. És a kellemetlen élményeinknek is az érzés velejáróját jó, ha meg tudjuk fogalmazni. Ezt tanuljuk, szüleinktől tanuljuk. És minél árnyaltabban tanítja meg a szülő, akár a kellemetlen megélések nevét, formába öntését, annál könnyebb lesz a gyereknek is. Én azt gondolom, hogy mindannyiunknak, felnőtteknek, gyerekeknek meg lehet mutatni, meg szabad mutatnunk az elégedetlenségünket, vagy a türelmetlenségünket a szó civilizált keretei között. Tehát én ezt nem szeretem. Én ezt nem jó kedvemből csinálom, ez még nem baj. Akkor baj, hogyha ezt összetévesztjük azzal, hogy dühében ajtókat csapkodhat, rugdoshat, köpködhet, tovább nem is mondom. Tehát igen, a nem kellemes megéléseit is megmutathatja a gyerek azok között a keretek között, ami az együttélésben megengedett. Nem szabad azt megtanulnia, hogy ő neki mindentől ujongani kell, és minden csodálatosnak kell látni. Tehát az egy önbecsapás.
És ugye itt személyiségének a függvényében tudják ezeket a gyermekek is kifejezni.
Személyiség függvényében, illetve annak a függvényében, hogy hogyan tanították meg ezt kifejezni. Tulajdonképpen az érzelmeink, azok első körben testérzések. Visszautalnék, a VUK elején van egy nagyon aranyos megfogalmazás, hogy valami korog, és éhes is vagyok. Hát így tanítjuk meg a gyereket is. Tehát, hogy valami korog, az a valami korog, csikarahassam, azt az érzést, testérzést hívjuk úgy, hogy éhség. Ezt az anya tanítja. Ez nagyon érdekes, hogy nagyon gyakran találkozunk, most leágazok egy picit, de azt gondolom, hogy helye van itt. Nagyon gyakran találkozunk olyan helyzettel, hogy túlsúlyos gyerek, és amikor a szülővel beszélgettünk, akkor kiderül, hogy nagyon kevés érzelmet tudnak megfogalmazni a szülő és a gyerek is. Tulajdonképpen már csecsemőkorában a gyereknek minden utalást arra, hogy diszkomfort érzete van, éhségnek olvasnak le, és azonnal a szájába tömnek valamit. Holott nagyon sokszor a csecsemő vagy a kisdád anyafogásával, a feszengésével nem az éhségről üzen, hanem éppen a szorongásról, éppen a félelemről, éppen a bizonytalanságról, éppen fázásról, vagy kényelmetlen testhelyzetről, vagy hasonlóról.
Vagy ugye egy ölelésre vágyik, és hogyha az élet első szakaszáról beszélünk még, akkor arról a szimbiózisról, amit ugye az első egy-két évben ugye legtöbbször a kisgyermek az édesanyával tölt, hogy ez is egy olyan érzékeny időszak, amikor ő valóban a felnőttekre van utalva, és azért az a kötődés, az meghatározó egy egész életre.
Igen, az a kötődés mintázat, az, ahogyan az anya a világból jövő inkereket feldolgozza, hogy a saját élményeit feldolgozza, és gyakorlatilag hogy a saját szoftverével, hogy egy ilyen nem ideillő szót mondjak, lefordítja a gyereknek a világ működését, olyanná válik a gyerek. Itt az előbb elhangzott az, hogy ölelésre vágyik, és a helyet kap egy csokit, vagy egy kekszet. És akkor ott van előttünk már is, hogy fogja oldani később a teljesítmény szorongását. Hát, hogy megtömi magát, mert azt tanulta, hogy ezzel oldják fel a feszültséget, és közben utána következik az, hogy szorong, mert nem olyan csinos, mint a többiek. És ilyen korán egymás érzéseinek a nem szerencsés leolvasása egy hibás magatartás fele, hibás mintázat fele, sodor.
Azért azt itt hozzátehetjük, hogy igyekszik természetesen az édesanyja, a szülő kitalálni a gyermek gondolatát, de az nem mindig egyszerű, vagy hogy a gyermek jelzéseit, hogy helyesen értékelni, érzékelni azokban az időkben, amikor ő nem tudja még elmondani, hogy mire vágyik.
A csecsemő nevelése, vagy a csecsemő gondozása az tulajdonképpen egy gyönyörű, dinamikus folyamat, ahol mindketten tanulnak egymástól, egymásról. Ha figyelünk a gyerekre, látjuk a működését, és biztosak vagyunk magunkban, olyan értelemben, hogy ráfigyeltünk, hogy követtük a magatartását, akkor marad őszinte ez a kapcsolat, és akkor nagyon hamar lehet követni egymás szükségletét. Akkor nehezebb, hogyha az anyát egy csomó olyan külső tényező bizonytalanítja el, amiről azt hiszi, hogy ő nem elég érett, nem elég okos, nem elég tapasztalt, nem látja elég jól. Én azt gondolom, hogy természet valahogy úgy osztotta le, hogy minden gyereknek a neki legjobb anyát adta. És nagyon kevesen kerekedhetünk e fölé, és mondhatjuk azt, hogy hát én jobban tudnám, hogy azt a gyereket hogy kell nevelni. Azt gondolom, hogy ott, ahol egy szülő ilyen zsákutcába téved, mint amit az előbb elmondtam, hogy ölelésre vágyik, és helyette ételt kap, ott a szülő is bizonytalan abban, hogy engedheti-e sírni meddig, nem tudja leolvasni a gyerek arcáról, hogy mitől elégedett igazán, vagy mi volt az, ami zsákutcába vezette ezt a rövidke történetet itt, amit elmondtunk. Tehát borzasztó fontosnak tartom, hogy az anyát megerősítsük a saját jó anyaságában. Hát azért a természet az alapkészségeket megadja. Csak engednünk kell, türelmesen engednünk kell kibontakozni azokat.
Itt a műsor időkerete miatt most ezekkel a gondolatokkal tudjuk zárni ezt a beszélgetést, de nagyon sok kérdés felvetődött szerintem ebben a beszélgetésben is, és így egy későbbi alkalommal is szeretettel várom vissza a stúdiónkba, és köszönöm szépen, hogy most itt volt velünk, és beszélgethettünk ebben az órában.
Én is köszönöm, hát akkor meg már. Még idősebbek leszünk, de remélem egészségben és jó kedvben tudunk tovább dolgozni.
Bízunk benne reménység szerint, hogy ez így lesz, és kedves hallgatóinktól is elköszönünk az Európa Rádió Családban Maradt című magazinműsorában Miklós Dienes Lídia, nyugdíjas miskolci klinikai szakpszichológussal, gyermekpszichológussal, családterapeutával beszélgettünk. A szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória köszöni megtisztelő figyelmüket, legyen szép napjuk, viszont hallásra!
Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazinműsora csütörtökön délelőtt 11 órától.